reggeli személy.
Kerigertő István író van itt velünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És megmondom őszintén, hogy többek között miért egy írót, vagy a világot egyébként jól ismerő írót kértünk meg arra, hogy ma segítsen nekünk Magyar Péter felvételét, amelyet már az előbb hallattak a Klubrádióban, de melyről most beszélni fogunk elemezni, mert hát olyan sokat nem tudunk erről a dologról, hogy lehet, hogy egy írói fantáziára szükség lesz, hogy a hiányokat betöltsük ebbe a dologba. Szóval megjelent ez a felvétel, amit így többé-kevésbé hallhattunk, hát hogy mondjam, nem látom benne a hatalmas szenzációt, ráadásul az egészet hallgattam, olyan a dolog, és nem tudom, hogy mennyire tudta figyelni a dramaturgiája, mint a Magyar Péter folyamatosan provokálja a feleségét, hogy próbálja rávezetni, hogy mondja ki ezeket a dolgokat, amiket mondogat. Szóval, hogy egy bíróság előtt ez bármit ér, vagy ez már nem számít, itt csak a propaganda számít?
Igazából én és meg vagyok döbbenve, mert valószínűleg ezt alaposabban kéne elemezni. Nagyon gyorsan beszéltek, a feliratot alig tudtuk követni, tehát lehet, hogyha egy alaposabb elemzés után újra megnézzük, akkor többet tudunk róla. De az egész szituáció furcsa volt, hogy egymással szembe. Tehát a kamerából szembe látjuk, és nem tudni, hogy ki egy álló kamerát fölállítottak, és tehát nem egymással beszéltek, hanem a kamerában nézve.
Szerintem az csak egy illusztrációkép volt, ez egy hangfelvétel, úgyhogy azt szerintem a kép az csak hozzá volt téve.
Hozzá volt vágva.
Szerintem, én úgy értettem ezt.
Tehát igazából, ami nekem meglepő volt, a Polt Péter és az ügyészség, mint a szembeállította volna az ügyészség apparátusát.
Ugye Magyar Péter valami olyasmit kérdez, hogyha az ügyészségben katonai rend van, akkor hogy az Sádlót nem tudják megmenteni, aki az ő emberük.
És erre mondja, hogy a Polt Péter már nem ura az ügynek, ami most azt jelentheti, hogy az ügyészségen belül már vannak olyanok, akik próbálják az igazságot kideríteni, ha kell szembe mennek a legfőbb ügyésszel. Ezt sugallta, hogy szembe mennek. Ugyanakkor a manipulációról is szó esett, ugye? Hogy itt bizonyos emberek bementek a vallomásokat, illetve pontosabban a felvételeket manipulálták, de ez se derül ki pontosan, hogy
hát milyen értelemben. Hát kell nézni, hogy bemennek valakik valahonnan, átnézni a nyomozati iratokat, és akkor, ha jól értem, arra mondja, hogy a te embereid is, mármint hogy az igazságügyi miniszter az embere is, és ott még egy név is elhangzik, hogy bement megnézni, vagy hozzányúlni az iratokhoz.
Igen.
Egyébként még ott a Polt Pétert, mikor, hogy miért nem akadályozzák meg, akkor azt mondja rá az igazságügyi miniszter, vagy az akkori igazságügyi miniszter, hogy nem volt több lehetőségük. Polt már, ugye, amit te is idéztél, nem ura, vagy Polt nem ura a helyzetnek. Mindig azt gondoltuk,
van
hogy
egy lázadó apparátus, vagy bizonyos személyek lázadnak az apparátusba. Van egy főügyész, aki próbál megfelelni a hatalom kívánalmainak, aminek már nem tud, mert kicsiny lázadás van az apparátusba. Ennek ellenére mégiscsak, mintha belepiszkáltak volna, történtek volna törlések és belenyúlások ebbe az anyagba, ez derül ki, de ez egész azért homályban maradt számomra, hogy pontosan mit akartak kivenni, mit vettek ki.
Mondjuk ebben több eligazítást ad a Telexnek a több cikke, ahol megnézték, hogy mi minden szerepel a nyomozati anyagban, és ehhez képest a vádiratban, és hát olyanok, akik a kormányhoz közel álló emberek, vagy cégek, azok kimaradtak a vádiratból már, miközben még a nyomozati iratban benne vannak. Tehát akit nem volt szükséges, hogy benne legyen, az kimentettek, úgy tűnik. Na jó, próbáljuk, egyelőre ebből ennyit tudunk, próbáljuk ezt az egész jelenséget értelmezni, hogy azt látom, hogy akik lelkes Magyar Péter hívők, azok továbbra is azt mondják, hogy éljen, hogy a kommenteket nézem, és hát ez fantasztikus, de hát gondolom azért ezt erősen szét is fogják cincálni, szóval, hogy szerinted most ettől gyengülni fog ez a hirtelen beindult dolog, hogy van egy megmentője hazának, vagy éppen gyengülni fog?
Hát úgy látom, maga a jelenség borzalmasan érdekes, és itt látjuk pontosan azt, hogy nem a információk a lényegesek, hanem az információk forrása. És ez teljesen természetes. Annak idején a Vöszödi beszéd előtt is nagyjából sejtettük, hogy mi történik a szocialista kormányon belül, de teljesen más volt, amikor ezt Gyurcsány szavaival hallottuk elmondani. Sejtettük eddig is pont a Schadl-Völner ügybe, hogy itt egészen speciális jogosítványai vannak ennek a végrehajtó szervezet vezetőjének, de milyen más volt ezt a leíratban olvasni, hogy hogyan beszélgetnek, milyen szavakkal, hogy árulkodnak arról a mocsokságról, amiben ők fetrengenek. Ez tőlük hallani, ez teljesen más. Úgyhogy itt nyilván azért váltok ezt ennyire, amikor nem, és sokkal kevesebbet hallottunk, mint amit sejtünk az egész dologról, de mégis fontos lehet, hogy kimondja a miniszterasszony, az akkori miniszterasszony, hogy itt van valami fajta...
Jó miniszter.
Kimondja, hogy itt vannak bizonyos lázadások, vannak bizonyos belenyúlások a anyagokba. Tehát igen, itt kézzelfogható bizonyítékot találtunk arra, amit sejtettünk. Valószínű, hogy egy kicsit kevesebbet, mint amit vártunk, de én úgy gondolom, hogy ez egy folyamat, és ez a folyamatnak egyik lépcsője, és ezt folytatni fogja a Magyar Péter.
Mindenki gyorsan hallgatja, itt a kollégák is, akik lehet, hogy jobb fülűek, vagy jobb körülmények között hallgatták, úgyhogy még egyszer idéznék belőlük. Ugye a HVG azt emeli ki, hogy javasolták Rogán Antalék az ügyés, már hogy itt Varga Judit és Magyar Péter beszélgetését idézik mindig, javasolták Rogán Antalék az ügyészségnek, hogy a Völner Schadl ügyben a nyomozati iratokból mit kellene kihúzni. De Varga szerint ezt nem mindig tartották be. Aztán azt mondta, hogy az a baj, hogy új dokumentumok is vannak benne, mármint az ügybe, és hogy az is szerepel benne, hogy igen, hát amiről már mi beszéltünk, hogy Polték nem feltétlenül uralja a helyzetnek, ezért nem tudták volna kimenteni a végén őket, és aztán azt mondja, hogy mármint Rogánék persze maguk kihúzattak, javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kihúzni, de ezt nem mindig tartották be. Ez hangzik el benne, és ez azért történhetett meg, mert az ügyészségen belül Polt nem ura a helyzetnek, és Varga ezek után Völner párról is beszélt, ugye, hogy miért keveredhetett bele. Egyre durvábban gyűltek az izék, a bizonyítékok, és akkor szóltak a Völnernek, hogy hagyja abba, nem hagyta abba.
Igen.
Hát ezek, amiket nagyjából...
Én mondom, úgy látom, hogy ez folytatódni fog. Tehát könnyen lehet, hogy vannak még ilyen jellegű bizonyítékai. Eddig is azt láttuk Magyar Péternél, hogy folyamatosan csöpögtet, folyamatosan fenntartja az érdeklődést a általa álló vízbe dobott kő irányába, tehát egyre jobban figyeljük, egyre inkább várjuk, hogy valami történjék, ez több a semminél, de kevesebb annál, mint amit vártunk, de azt hiszem, hogy lesz még folytatás.
Azért az látható volt március 15-én különösen, amikor nagyon sokan, sőt a politikai ünnepségek közül messze Magyar Péterén voltak a legtöbben, hogy hát van egy ilyen erős reménykedés, hogy na valaki meg tudja fordítani ezt a dolgot, aminek persze szerintem csak egy része, hogy ő tudhat olyan dolgokat, amiket hát közönséges földi halandó csak sejthet, mert hogy azért a jövőre tekintettel érdekesebb, hogy van-e neki politikai ereje, vagy lesz-e politikai ereje, amit persze nyilván a múltban szerzett esetleges információival szeretne megalapozni.
Ez a fajta belülről jövés, ez teszi igazán izgalmassá a dolgot, illetve a dolog kimondása. Amikor a büntető eljárásban kiraknak mindenféle véres késeket a bizonyítékokat, ennél sokkal erősebb, amikor azt mondja a gyanúsított, igen, én voltam. És akkor föláll a vizsgáló, ügyész, bíró, nyomozó, és azt mondja, hogy megvan. Tehát valóban egy ennél erősebb bizonyíték nincs, amikor kimond valamit az abban részevő, és ezt várjuk tőle. A másik, van egy, sokat gondolkodtam ezen a hogy ő honnan jön, ő a másik világból jön, nem az ellenzék, mai ellenzék világából, és ettől lesz igazán vonzó és izgalmas a dolog. Ez a mintázat, ami nagyon régóta bent van az emberi kultúrába, ami a Új Szövetségben a tékozló fiú esetében jelenik meg, mennyivel kedvesebb, ugye mondja az Új Szövetség, az a tékozló fiú, aki megtér az apjához, és nem az, aki végig ott volt mellette. És ebből fakad nyilván a mai ellenzéknek a prüszkölése Magyar Péter ellen. Mi itt gürüzünk, itt csináljuk a dolgunkat, tesszük, erre jön valaki, ráadásul onnan, és egyszerre fontosabb lesz, mint mi. Hát ezért, mert a tékozló fiú, de maga, vagy a buddhizmusban, Buddha 29 éves, amikor egy király fiaként, hercegként ott hagyja a csecsemő gyerekét, a feleségét, a királyi udvart, és rájön arra, hogy ez egy nagyon szenvedő, szörnyű világ, és megvilágosodik. Tehát ezek a megvilágosodások, vagy itt előhozhatjuk a bűnbánó mafiózót. A bűnbánó mafiózót, amikor azt mondja, hogy igen, én ilyen mocskos világban éltem, benne voltam, részese voltam, de most ebből kiszállok, és elszámolok a bűneimmel, és itt jön a kérdés, amivel vádolja most Magyar Pétert a kormánypárt, a kormánypárti megmondó emberek, az árulás. Az árulás. Hogy vajon ez árulás-e, vagy sem, és igen, azt lehet mondani, hogy amikor a tékozló fiú otthagyja az ő társait, akikkel együtt ittak és tékozoltak és dorbézoltak, akkor azt mondhatják, hogy elárult bennünket és elment a másik világba. Tehát mindig, ha úgy tetszik, akkor a mafiózok is mondhatják, hogy árulás történt, mert aki beszámol. Most inkább az a kérdés, hogy vajon milyen ügyben teszi ezt, milyen ügyet hagyott, és milyen ügy mellé áll, és ebben az esetben úgy gondolom, hogy valóban egy maffia államként működő szervezet hibáit, szörnyűségeit, bűneit mondja ki, és a mi szempontunkból, akik számára fontos, hogy ez nem árulás, az ő szempontjukból valószínű.
Vagy hasznos árulás, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, megtérés. Jó, nyilván ez is egy kérdés. A másik az, hogy sokat beszéltünk arról, hogy ez egy milyen profin felépített kampány, mármint Magyar Péteré, hogy építi egymásra az elemeket, hogy tegnap este már csinálta az előzetesnek egy előzetesét, aztán este fél hétkor egy interjúban elmondta az egész történetet, hogy majd ma élő közvetítést ad arról, hogy ül a kocsiába és megy az őségre, tehát hogy tényleg így rendesen, mint meg volt csinálva a dolog dramaturgiája, tehát nagyon magasra tette a lécet, hogy mit várunk. Ehhez képest azért, mint a szerényebb lett volna a dolog, tehát hogyha nem teszi ilyen magasra a lécet, ha nem tekerít ennyire ezt a dolgot, nem feszíti ennyire a húrt, akkor lehet, hogy erre a szövegre azt mondjuk, hogy tényleg, de érdekes. De így, mikor mindenki nem is tudom, milyen csodára várt, hát nem tudták kivenni belőle, meg kicsit beleírtak. Azért nézem az első kommenteket itt félszemmel tiszteletlenül, miközben veled beszélgetem, azért vannak, akik azt mondják, hogy hát ez elképesztő, és vége az Orbán kormánynak, de vannak emberek, akik mindig azt szeretnék hinni, azt szeretik látni a világban, amit ők hisznek, de hogy azért úgy látom, hogy a kommentárok többsége szkeptikus, hogy ez elég-e bármire, és szerintem részben azért ilyen szkeptikus, mert ilyen magasra volt tekerve a várakozás.
Igen, ebben valószínű igazad van, de azért nem mondjuk, hogy semmi nem történt.
Azt
mert,
nem mondjuk.
Mert megtörtént az, hogy akkor regnáló igazságügyi miniszter elismer ilyenfajta manipulációkat, ami azért nagyon súlyos dolog, tehát ez egy normális jogállamban való színű elég lenne a kormány bukásához. Nálunk, hogy mi elég, hát ki tudja. Valószínű, hogy sokkal több kell ehhez, de tekintsük ezt úgy, mint egy újabb lépésnek, azon az úton, amelyen elindult Magyar Péter, és reméljük lesz folytatása. Ha nem lesz, akkor valószínű, hogy elcsendesednek ezek a hullámok, és majd úgy fogunk rá emlékezni, mint Simicska ígéretére, vagy a Pesti László ígéretére, és nem több.
Kell feltétlenül ahhoz, hogy Magyar Péter politikai pályára álljon az, hogy nagyon ütőseket mondjon még a múltból, vagy innen el lehet majd slisszolni, hogy hát vannak támogatói, vannak, akik bíznak benne, egy slágfertig fickó, jól meg tudja mondani végül is, nem lehet-e, hogy ez elég?
Hát ez teljesen kétesélyes. Egyrészt én vártam, hogy a saját köreiből mellé állnak olyanok, akik szintén láttak ezt az belülről, ez még nem történt meg. Ugyanakkor viszont abban meg sokkal több történt, mint sejtettem, vagy mint vártam. Figyelem én is naponta, sőt naponta többször is a Facebookos honlapját. Egyre többen állnak mellé, egyre nagyobb az a tömeg, aki bízik benne. Persze ezek a tömegek könnyen lehet felkelteni a vágyaikat, szenvedélyüket, épp ilyen könnyen el is hanvadhatnak ezek a nagy akaratok és indulatok. Tehát azt mondom, hogy egyrészt csalódás nekem, hogy milyen kevesen követik a politikából, másrészt pedig meglepetés, hogy milyen sokan követik ebből a civil választói világból, ami adhat reményre okot. Itt az ellenzéket nem igen értettem az elején, nagyon lassan jön rá az ellenzék, a már megszervezett vagy a parlamentben is benne ülő ellenzék, hogy nekik milyen fontos ez a figura. Tehát ők nem tudnak már jó ideje megszólítani több embert. Ugye Magyarország nagyjából én azt mondom, hogy aki valamelyest érdeklődik a politika iránt, annak egyharmada Fidesz-párti, egyharmada egy ilyen nevezzük balliberális oldalpárti, vagy ellenzéki párti, egyharmad pedig nem hajlandó. Csalódott mindebben, nem hajlandó elmenni választásra, azt mondja, hogy nem érdekel a politika. Na most Magyar Péter főleg ezeket szólította meg. Tehát ezek egy része valóban a Fidesz peremén volt, és most már csalódott is részben a Fideszbe, illetve vannak akik a balliberális oldalba csalódva kerültek ebbe a passzív világba, és ezt a passzív réteget képes megszólítani. Tehát ha a mai ellenzéki, parlamenti ellenzéki pártok nem képesek ezekből egyetlen ember se átsábítani, akkor örüljenek neki, hogy valaki ezt az állóvizet végre megmozgatta, és volt egy nagyon érdekes mondat a Magyar Péternek, amire én úgy láttam, hogy nem igen reagáltak a kormánypártok se, illetve az ellenzéki pártok se, mikor azt mondta, hogy majd kétharmaddal leváltjuk a főügyészt, majd kétharmaddal, majd ezt teszük, azt teszük. És én gondolkodtam, hogy miféle kétharmadra gondol, de nyilván nem gondolhat, hogy ő majd kétharmadot ér el az új párt.
Itt
csak arra gondolhatod, hogy van a parlamentben egy egyharmados erő, ami ő, egyharmados erő, ami a Fidesz, vagy Orbánnal, vagy Orbán nélkül, és egy egyharmados rész pedig ez a nevezzük baliberális oldalnak. És hiszem úgy gondolja, hogy bizonyos, mondjuk nevezzük ezt nemzeti ügyeknek, akár a Fidesz-szel is szabad, és úgy van kétharmad. De a illiberális állam lebontásában pedig már a mostani ellenzékkel együtt szavaz. És ez nagyon jól csinálja, hogy nem hivatkozik most már erre. Nem mondja, hogy együtt fog ezekkel dolgozni, abban a pillanatban ugrana a Fidesz, és azt mondaná, hogy lám-lám ez együtt akar dolgozni a mostani ellenzékkel. De ebben a mondásában mégiscsak benne van, ha egyszer bekerülünk a parlamentbe, akkor ez a két erő tudja megváltoztatni kétharmaddal azokat az illiberális állam építésére hozott döntéseket. Tehát én úgy gondolom, ez egy számomra egy elfogadható állapot, hogyha ha végre egy ilyen CDU-szerű jobboldali erő lenne a Magyar Péter ereje, lenne ezzel szemben egy baliberális elő, és hát nem tudom, most minek nevezzem, a Fidesz a jobb vagy szélső jobb. Ez az ország azért jobbára jobboldali, tehát többségében jobboldali. Nem hiszem, hogy ez baloldalról le lehet váltani.
Kerékgyártó István író a vendégünk. Mondtad, hogy az árulás vágyával szembe kell néznie. A másik azért, ami furcsa ebbe a történetben, vagy legalábbis magyarázatot kíván, hogy a saját feleségét hallgatja le, vagy vette föl titokba a beszélgetéseket. Erre tegnap is mondott egy magyarázatot, hogy ha már a családomat nem tudom megvédeni, akkor legalább az országomat meg, vagy a népemet, vagy hazámat, vagy valami ilyesmit mondott, meg tudom védeni. De hát persze ezek csak szavak, szóval nem nagyon látom, hogy hol van ebbe a haza és a nép megvédése feltétlenül, de biztos, hogy ezzel a váddal szembe kell nézni, hogy mégis milyen dolog az, hogyha valaki a saját feleségét hallgatja azért le, vagy veszi más, feltétlenül.
Mondott mást is. Azt mondta, hogy a feleséget tudta, hogy ezt fölvette. Tehát ez nem úgy történt, én úgy értelmeztem ebből az állításából, hogy titokban odarakta elé a, vagy berakta a szobasarkába a kínai váza mögé a mikrofont, hanem azt mondta, hogy figyelj, mondj nekem erről van, és ezt én fölveszem.
Nem, azt elismerte, hogy ezt titokba vette föl, szerintem.
Én úgy emlékszem, hogy volt ilyen mondata, hogy...
Nem, azt mondta, hogy utólag szólt, tehát most mondta neki, hogy közzé fogja tenni, és azt is mondta, hogy hát a felesége sejtheti, hogy melyik beszélgetés lehet az. Tehát, hogy nem, ez nem egy interjúhelyzet volt.
Én bennem úgy maradt meg, hogy ezt úgy vette fel, hogy tudja a felesége, és most szól neki, hogy nyilvánosságra hozza, aminek nem örül túlságosan.
Neked az életszerű, hogy otthon meginterjúolod az igazságügyminiszter feleségedet, aki egyébként igazságügyminiszter, egy olyan ügyben, ami éppen folyik, és ez
hát fel... úgy életszerű, én azt mondom neki, hogy figyelj, a te védelmedben, a mi védelmünkben, hogy van ez? Tehát ezt így el tudom képzelni, persze. Tehát nem,
azt de mondja, szerintem ez titkos felvétel volt.
Tegyük el, spájzoljuk ezt be, hogy ez is történt, bespájzolta. Spájzoljuk be, mert ha később téged bántanak, akkor ez védhet téged is. Tehát ezt mondhatta, de hogy ez pontosan hogy történt, valószínű más fog mondani Vargyadit, más fog ő mondani. De na, ez nem teljesen úgy volt, én úgy érzem, hogy ő ezt abszolút titokban beszél.
De én nem 100%-ig semmiben nem vagyok biztos, de jelentős százalékban, hogy ez titokba készült. Jó, valahogy felett egy említetted, hogy mit mond rá Varga Judit, ő leginkább semmit sem mond a nyilvánosság előtt, kell neki mondani valamit szerinted, vagy tényleg a saját szempontjából nézze jobb, hogyha hallgat?
Én abban is bíztam az elején, hogy a Varga Judit, sőt akár a Novák Katalin, aztán a Gulyás Gergely, itt ki fognak állni mellette, ő elindít valamilyen mozgalmat, de hát ez nem történt meg, hogy ezek az emberek azért, mert nem így gondolják, vagy azért, mert félnek, ezt nehéz eldönteni, illetve én nagyon úgy gondolom, hogy ezt azért így gondolják, ezek barátok voltak. Ezek a Gulyás Gergellyel összejárnak, megbeszélik ezeket, és én magam is hallottam Fidesz, annak egészen közeli emberrel beszélgetve azt mondta egyszer, hogy figyelj, hát nem marad itt örökre az Orbán, hát jövünk majd mi. Tudnélik, ezeknek a mai 40-eseknek, 50-eseknek teljesen elveszi az érvényesési lehetőségüket. Tehát képzeld el, hogy van egy generáció, ezek a mai 40-es, 50-esek, akik, mint amikor Orbán ennyi idős volt, akkor már régen hatalmon volt.
Már rég bukott miniszterelnök volt egy olyan éves korában.
És tudta, hogy visszajöhet, és vissza is jött. Most ezek azt mondják, hogy bejelentett, hogy nem tudom, hogy meddig marad még Orbán, még 10 év. Tehát ők is öreg emberek lesznek, mire ez elmennek. Ez a probléma engem izgat, mert pont, mint láttad, egy színdarabot írtam erről a generációváltásról. A Skorpió címmel, ahol pont erről van szó, hogy már 50 évesek a fiúk, és azt mondják, hogy papa, hát most mikor mész már el? Hát már elmúltál 70. Azt mondja, én még bírom, én jó erőben vagyok, és mindig bejelenti. Most Orbán is mindig bejelenti, hogy nyugi fiúk, én még maradok.
Jó, hát egykorúak vagyunk, úgyhogy ebben egy kicsit, már a kor részében egy kicsit elnézőbb tudok lenni, mert már nekem nincs onnan elmennem, és nincs holott maradom.
Én meg 10 évvel idősebb vagyok nálad, tehát 90 évesen, de tudom, hogy ilyenkor már morognak.
Egyébként. Ugye Magyar Péter, ha jól emlékszem, Orbánt nyíltan nem nagyon támadta, sőt, talán egyáltalán nem, ő mindig Rogán, meg ilyeneket mond ellenségek.
De most már igen, tehát 2-3 napja már effektíve Orbánnak címezi a leveleit is a honlapján. Tehát igen, ez egy olyan folyamat volt, hogy onnan indul, hogy nem akarok politikai pályára lépni, mondja először a Partizánba, aztán megindul mögötte ez a mozgalom, egyre többen lájkolják, szeretik, biztogatják, akkor elindult. Tehát itt van egy folyamat, és maga se gondolta szerintem, amikor elindult, hogy eljut idáig, hogy meri majd Orbánt név szerint bántani, vagy ellene szólni, de hát most már szólt. Nézd meg a legutóbbi leveleibe, egyértelműen már Orbánnak címezi. Orbántól kérdez, hogy van ez? Tehát nem láttad ezeket?
De messze nem úgy fogalmaz, ahogy mondjuk Rogánnal kapcsolatban, hogy pattanj föl a magáncsettedre, és keress egy magánrepülőgépet, és menekülj el, miközben hát én azt gondolom, hogy Rogán egy cserélhető figura a saktáblán. Tehát hát ha nem igen, Rogán, akkor majd egy jó. Másik Rogán. Ez nyilván a Rogán Antalnak és Népes családjának nem mindegy, hogy ő pozícióban van-e, vagy éppen menekülőben, de a rendszer szempontjából nem látom alapvető jelentőségűnek, hogy Rogánnak hívjuk, vagy egész másnak azt az embert, aki intézi ezeket
az ügyeket. Amikor azt mondja, hogy 2 ciklusnál többet nem lehet valaki miniszterelnök, ezzel kimondja, hogy számára vége, egy általa elképzelt ideális struktúrában vége az Orbán miniszterelnökségének, A másik pedig, hogy megkérdi, hogy valóban akart-e a veje tulajdonrészt a spárban, amivel ugye azt mondja, hogy a gazdasági hátteredet is megpiszkálom. Tehát ő a politikai hatalmát, tudnik, Orbán úgy építkezett, ezt megfigyelhetjük, hogy indul úgy, mint aki a politikai hatalmat megszerzi. Ahogy megszerezte a gazdasági hatalmat, amikor megszerezte a gazdasági hatalmát, kiépítette akkor egy kulturális dominanciát akart, most tehát ennek a folyamatnak a vége felé járunk, ahol a kulturális hatalmat is megszerzi, és most már ami érdekli őt, ez a nemzetközi világ, ő már a nemzetközi poronton szeretne politikussá válni. Figyelnek, hogy amikor beszél, amikor nyilatkozik, most már szinte csak külpolitikáról beszél, tényező szeretne lenni a világpolitikában, és tegyük hozzá, hogy tényező is lett. Persze a hírest a hírhettel azért, most éppen reggel hallottam a Bolsonaro ügyről is beszéltetek, tehát egyre hírhettebbé válik, de kétségtelen, hogy nemzetközi politika térképére föltette magát. Na most ebben a folyamatban már megtámadta a politikai hatalmát a Magyar Péter, megtámadta a gazdasági hatalmát is, a kultúra úgy látom annyira nem érdekli őt, néha mond egy versrészletet ismert versekből, tehát
és néha énekli a fehérvári huszárokat.
Mármint most a Magyar Péternél, Magyar Péternél se igazgatja.
Vas Albert verstől kezdve sok minden.
Nyilvánvaló Vas Albert azért van, hogy megszorítjuk a szociáldemokratákat, hogy jöhetnek, mert megszorítjuk a Vas Albert hívőket, tehát ő egy nagyon széles, mármint a Magyar Péter nagyon széles sok huron játszik, és azt mondja, hogy mindenki jöhet. Van egy minimum, és ez nekem tetszett, hogy meghirdette azt a minimumot, hogy mi az a minimum, amit aki elfogadja, az jöhet. És ez a nyugati demokráciának egy fontos lényege, hogy mi az a minimum. Felsoroljuk, hogy milyen szociális, milyen hatalmi berendezkedés, a demokráciához való viszonyunk, az unióhoz való viszonyunk, amikor ezeket felteszi, aki ezt elfogadja, az jöhet. És nyilvánvaló, hogy ez mind olyan, amit a mai Orbán kormány nem tud, nem akar elfogadni.
Talán te is említetted már az előbb azokat az ellenzékieket, akik régóta részt vesznek ebben a politikai küzdelemben, és Hatházi Ákos, aki szerintem egy nagyon fontos alakja ennek az egész dolognak, valami olyasmit mondott, hogy hát nem, az nem úgy van, hogy megnyerjük a választást és majd visszaállítjuk a demokráciát, mert sajnos amíg nincsenek meg azok a lehetőségek, azok a szabályok, amelyek alapján meg lehet nyerni a választást, nincs mit tenni. Tehát ő szerinte, most az is egy kérdés, hogy mit, hogyan lehetne megcsinálni, de hogy előbb kéne a viszonyokon változtatni részben, és csak utána lehetne visszaállítani a demokráciát.
Hát szerintem nem egészen, mert ha igaz ez, vagy ha sikerülne a Magyar Péternek, még jönne keményebb dokumentumokkal, és meg tudnám mozdítani ezt a néma egyharmadot, akkor már amennyiben engedik a választás, és tényleg lezajlik egy választás, akkor szerintem ez a mai ellenzéki erő, és ez a mai passzív erő képes lenne egy olyan helyzetet létrehozni, ahol senkinek nincs kétharmada, és két erő összefogva a harmadikat le tudja győzni. Tehát én ezt el tudom képzelni, tehát nem abszurd ez a megoldás. Tehát lehet, hogy azt mondtam volna pár hónapja, hogy a jelenlegi szabályrendszer közepette ez nem lehetséges, de most úgy látom, hogy behozott olyanokat Magyar Péter, akikkel lehet választás útján is.
Hogy mondjuk erről beszéltünk is, hogy kimozdítja ebből a helyzetből a magyar politikától, azért látjuk, hogy a jelenlegi ellenzék az elmúlt években, kivéve a legutóbbi önkormányzati választáson, de azért olyan komoly áttörést nem tudott elérni. Az is egy viszonylagos áttörés volt.
Egyetértek, ugyanakkor meg azt mondom, hogy egészen én valahogy rádió és televízió testület környékén, tehát főigazgató voltam, és láttam, hogy tudtam, hogy milyen szabályokat érvényesítünk. Tudtuk azt, hogy a közszolgálati médiákban legalább hány százalékban kell, hogy ott legyen az ellenzék. Na most ezek a BBC szabályok voltak, hogy 70-30, a kormánypárt az 70, legalább 70%, az ellenzék legalább 30%. Tehát abban a mai helyzetben, amikor teljesen ellehetetlenítik a ellenzék megjelenését a közmédiákban, akkor, amikor hatalmas pénzeket költenek ellenzéki személyek, politikusok vagy szimpatizánsok lejáratására, akkor, és ezt teszik nagyon hosszú időn keresztül, akkor tényleg szinte lehetetlen bármit. Tehát nincsenek meg az eszközei, egy eszköze lehetett volna az ellenzéknek igazából, amit viszont ez az ő hibája, hogy nem tette meg, a teljes összefogás. Tehát az, hogy ezek az ellenzéki városok, nagyvárosok, Budapest, Pécs,
Szeged,
ezek hoztak volna rétre valami Miskolc. Olyan médiát, egy olyan újságot, egy olyan szórólapot, nem központosították az erőket, sajnos mindenki csak a városi polgármesterek a saját városukra, az én helyzetem legyen jó, a pártok pedig a saját egyéni érdekeikre való tekintettel. Például kiderül most hallom, hogy a 90%-a a Momentum választóinak összefogást akar. Ezzel szemben a Momentum vezetése pedig nem akar összefogást. Tehát egyszerűen nem is értem, hogy mi ez az önsorsrontás, amit ezek a vezetők, vagy a vezetők egy része csinál. Tehát itt egyrészt megértem őket, mert nem kaptak megfelelő média lehetőséget, minden jogszabályban minden pénzüket elvették, tehát mindent megtett a Fidesz azért, hogy ne tudjanak érvényesülni. Másrészt pedig, amit megtehettek volna, ami rajtuk múlik, ezt meg nem teszik meg, tehát így valóban, hogy nem sok lehetőség van, de ez most megint egy új remény lehet, hogy elveszik, de elvileg el tudom képzelni, hogy olyanokat szólít meg, akikkel majd bizonyos ügyekben való együttműködéssel a mostani ellenzékkel lehet valamit tenni.
Kerékgyártó István a vendégünk továbbra is. Közben azért itt többen értelmezik ezt a szöveget, amit mi is lejátszottunk. Ugye volt benne egy név, amit nem tudtunk bekódolni, azt mondja Magyar Péter ezen a felvételen, de erre mondta Martinovics Detti, hogy semmi rossz, de kihúzattak dolgokat, mármint hogy szerintem a vádiratból. Igen. Persze magukat kihúzatták a Martinovics Detti, hogy valaki most már itt ezt megfejtette, hogy Martinovicsot írnak, egyik helyen Martinovicsot írnak, a másik helyen Martonovicsot. Az ilyen civilisztikai és igazságügyi kodifikációs főosztályának akkori vezető kormányfő tanácsa lett volna.
Tehát az igazságügyi minisztériumban.
Igen, tehát az ő embere az itt valahogy itt a szövegösszefüggésből ki is derül, hogy a te embered, vagy valami ilyesmit mondott Magyar Péter. Tehát valaki lehallgatott valamit, és utána már nem tudták kiszedni az iratokból, mondja Magyar Péter. Varga Judit, igen, meg elindult, és akkor aztán utána egyre durvábban gyűltek az izék, a bizonyítékok, akkor szóltak a Völnernek, hogy hagyja abba, nem hagyta abba.
Ez nagyon meglepő, igen.
Nem egy okos ember, ez így volt. Várj, azt is mondtad, hogy szóltak neki, mondja Magyar Varga, és akkor már tavasszal szóltak neki, hát igen. Itt ér véget a felvétel. Egyébként az tegnap tegnap a Telex elég alaposan bizonyította, hogy amikor végül is elismerték, hogy a miniszterelnöki hivatalba, vagy hova, a királyi várba behívatták Völnert, és beszéltek vele, attól kezdve a lehallgatások szerint egészen másképp beszél Sadlóval. Praktikusan már nem nagyon akar vele barátkozni.
De az is megjelent, hogy két nappal előtte történt ez csak.
Igen, nem sokkal előtte.
Hogy letartóztatták a Sadlót, és valószínű, hogy nem is tartóztatták volna, de ne akart volna szökni. Tehát itt a repülőtéren kapják hát el, ők abban biztos, hogy hosszabb ideig tart ez, amíg nem kell letartóztatni.
Igen, minden esetre érdekes. Azt látom, hogy a kormánypárti sajtó már úgy kommentálja, hogy kipukkadt a lufi, vágott hangfelvételt közölt a feleségéről Magyar Péter, aki egyébként az agresszív és bátalmazó ex-férj jelzőt kapja a pártatlanságáról
híres. Most egyébként erre az erőszakra is, tehát ha tényleg lett volna erőszak, akkor azzal már tele lenne a kormányzati sajtó. Tehát egyelőre kiabálásról van szó, tehát ők sem beszélnek tetlegességről, hanem verbális fenyegetésről beszélnek.
Igen,
kiabálásról.
Látom, hogy ez
nem annyira komoly, mert réges-rég mondták volna, hogyha itt
ez a szál elhalt a dologban. Hogy ugye azért ebben a jelenségben az is benne volt, hogy nagyon ügyesen mindig lehetett fokozni a hangulatot.
Igen.
De hát, hogyha egyszer, az nem biztos, hogy most van, de egyszer nincs több a régi időkből, akkor valami másnak kell lenni, ami fönntartja az érdeklődést, meg megtartja a
támogatókat. Hát igen, ez a kérdés most, hogy lesz-e még neki, vagy sok minden lehet, tehát találgatni, persze tudunk, hogy megvádolják valamivel, és tanúból gyanúsítottá válik. Ez az egyik.
Gondolod, hogy az...
Már szóba került, hogy mi lehet az a bűncselekmény gyanú, amivel lehet vádolni. Tehát ez is...
De az Magyar Péter Malmára hajtaná a vizet, legalábbis rövid távon mindenképpen. Hát azért mégse küldenék büntetőtelepre, azt nehezen tudom elképzelni, mint Navalnyi, és akkor, hogy beleteszik egy nagyon kétes kimenetelű eljárásba, ahol minden nap szerepelhet, és hát azt mondhatja, hogy de hát látod, aki kinyitja a száját, azzal ezt csinálják, azért az
ez lehet. Ez akkor hogy lehet, nem... hogyha csalódik benne az az oldal is, aki most támogatja, aki az utcára ment a március 15-én, aki hozzászól támogatólag a posztjára. Úgyhogy ezek elkezdenek csökkenni, akkor elképzelhető, de tulajdonképpen bármi ki jöhet ebből, és én azt mondom, hogy annál minden jobb, mint ami volt annál az állóvíznél. Tehát ennek igazából, aki ezt a mai politikai hatalmi világot nem szereti, az csak nem tehet más, mint örül ennek, vagy köszönti ezt a fellépést.
Ha eredményt ér, valami, bármilyen eredményt ér el, persze.
Hát most már azt az eredményt elérte, hogy olyanokat meg tudod szólítani, olyanok is érdeklődnek a politika iránt, olyanok is belenéznek egy-egy politikai műsorba, egy hírbe, akik eddig nem. Tehát ez beszéd témává vált, a kormány által elkövetett, úgy teszik, bűnök, valahol olyan embereket is elértek, akik eddig egyen nem foglalkoztak, ez már eredmény. Nem mondom, hogy ebbe belebukik a kormány, nem mondom, hogy ennek messze menő következménye lesz, de talán annyi lesz, hogy többen mennek el szavazni, választani, és többen szavaznak a Fidesz ellen, illetve valószínű, hogy a nem az a hit alapon működő Fidesz szavazóréteg, hanem a szavazórétegük peremén lévők pedig lehet, hogy nem mennek el. Nem fognak szavazni, másod inkább nem mennek el. Ilyen is lesz. Tehát ezt most fogjuk látni hamarosan, mert ez ebben a választásban is meg fog mutatkozni.
Azt látom, hogy Magyar Péter így vagy úgy nagyon nagy érzelmeket mozgat meg. Tehát a hívei is nagyon elszántak, és most az ellenzéki oldalon lévőkről beszélek, nem a hardcore fideszesekről, a kevésbé hívei is nagyon elszántak, és nagyon érzelmektől fűtött, mind a két oldalon. Igen. Jelentős ilyen csoport van, akik nagyon érzelmektől fűtött, nagyon érzelmektől fűtötte mondanak véleményt a dologról, mellette is, meg ellene is. Tehát, hogy egy nagyon
érzelemreható dolog. Tehát ezzel a két tömbbel a hit alapon Orbánra szavazók, meg a hit alapon, mondjuk főleg a DK-sok között vannak egy hit alapon a DK-ra szavazók, ez egy olyan fajta tudatállapot, ahol a ráció, az észérvek semmit
mondjuk
nem
számítanak. Mondjuk az, hogy ne szavazz a Fideszre, ahhoz az a ráció éppen elég.
Hogy?
Tehát egy racionális döntésnek el tudom képzelni azt, hogy valaki nem szavaz a Fideszre. Minden tovább. Én csak megnézi az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a nemzeti bank is
elég dolgokat. Akik hitalapon kötődnek a Fideszhez, ott bármit mondasz neki. Ott a ráció, a hitnél megszűnik a ráció.
Igen, de én nem is ezt mondom, hanem azok, akik nem Fidesz szavazók, hanem akik, igen, az ellenzék támogatói, azokon belül is, akik Magyar Péterről azt gondolják, hogy itt a megoldás, és akik azt gondolják, hogy nem ez a megoldás, azok között is iszonyatos érzelmek, és látom ezokat a verbális csaták, amelyeket ezek az emberek egymást. Tehát te azt mondod, hogy Magyar Péter megoldja, akkor mit írunk rá, vagy te azt mondod, hogy nem oldja meg, akkor mit írunk rád, típusú dolgok.
Szerintem azért Magyar Péter nem még nem tudta kialakítani azt a mélyen hívő rétegét, hála Istennek, remélem nem is fogja. Tehát azért ahhoz nagyon sok idő kell egy politikusnak, hogy a ráció teljesen kikapcsoló, érzelmileg hozzákötődő híveket hozzon létre. Tehát ez sikerült néhány politikusnak. Ugye Sztálinnál látszott az, hogy igazi hívei voltak, és nagyon sokáig maradtak. Nem tudott olyat elkövetni, olyan szörnyűségek, hogy ezek a hívek ne. De most ezek, mondom, tényleg megvannak ma, és ezekkel nincs mit tenni, itt bármilyen racionális lepattan róluk, de engem, ami izgat, ez az egyharmad vagy közömbös, vagy választani nem tudó, vagy bizonytalan, és ezek nem hit alapján kapcsolódnak a Magyar Péterhez, hanem amiket mondott, amiket nyilvánosságra hozott, illetve ez a 12 pontja, amit ott elmondott, ez egy nagyon normális program volt, egy nagyon elfogadható, tehát én azt hiszem, hogy ez inkább ráció alapon történik ezeknél az esetleges választóknál.
Ez tök jó, hogy mondod, mert talán erre próbáltam az előbb célozni, hogy lehet, hogy nem lehet a végtelenségig arra a politikai mozgalmat építeni, hogy majd én csak arra, hogy leleplezem a múltat, hanem éppen olyan dolgokkal kell előjönni, mint ahogy te említetted most ezeket a március 15-i 12 pontját. Tehát, hogy mit akarok, hogyan akarom csinálni, és ezen persze
minden, lehet finomítani. Minden normális ember számára ezek elfogadhatóak, mert ez a fajta hagymázos kelet felé fordulás és a nyugat poskondiázása, ez igazából csak a hívőknek elfogadható. Azoknak a Fidesz hívőknek, akik tényleg kikapcsolták már a józanészt a döntéseiben ebben az irányba. És ezek nagyon-nagyon reális Magyarország számára követendő útként jelentek meg. Tehát én igazából ebbe bízom, és nem abba, hogy profétaként tekintünk rá.
Ráadásul a proféta szakmának megvan az a nehézség, hogy a nép nem mindig hisz a profétáknak. Van, hogy elzavarja őket. Most amíg itt nem jön erről mindenféle új dolog, mert nem egy közben itt villog a telefonom, hogy... Azt mondja, ups, figyelj, azért, hogy alakul a dolog, nem lesz ez ennyire egyszerű. Igen. Azt mondja, üvöltözés és szidalmazás közben sorban lerángatta az ágytámla tetején lévő könyveket, és a hátamhoz vágta őket. Varga Judit reakciója a Magyar Péter hangfelvételére. Pedig, hát szóval nem véletlen valószínűleg, hogy most jelent meg, tehát Varga Juditot beélesítették, úgy látom. Olvashatom?
Persze, hogy.
Döbbenet. Magyar Péter tényleg megtette, ezzel zsarolt több mint egy éve. Magyar Péter az egykori házastársáról rólam titkos hangfelvételt készített a közös otthonunkban, és azt politikai céljai elérés érdekében most felhasználta. Egy ilyen ember, mondja gyermekei apráról, nem méltó semmiféle bizalomra. Az az ember volt képes erre, akit három fiúgyermekkel ajándékoztam meg. Az az ember tette ezt velem, akinek szeretettel és reménykedéssel adtam számtalan esélyt az újrakezdésre a kapcsolati erőszak szörnyű évei során. Senkinek nem kívánom ezt az érzést. Nézem ezt a kegyetlen arcot, hallgatom ezt a kimért hangot, a tegnap esti interjúban is kirázza a hideg. Hazudik és manipulál, gyomorforgató. Minden újra eszembe jut, amin az elmúlt 16 év során végig kellett mennem. Korábban is terrorizált, és még mindig nem hagyta abba, és folytatja a játszmáit. Ha jól értem, a saját családját, de a védelmében lehallgatja a saját feleségét, de most már őket inkább elárulja, és így talán még megmenthető a haza. Mi történik itt? Mi ez az őrület? Jól emlékszem arra az időszakra, mert akkor is akadt verbális és fizikai erőszak bőven. Az egyik ilyen januári eset emléket tisztán él bennem, amikor a nővéremmel töltöttem az estét, ő valahol máshol egy társaságban szórakozott, éppen kettő közül én értem haza hamarabb, lefeküdtem aludni, és arra ébredtem, úgy hajnali 2 körül, hogy hazajön. Örjöngve jött be a hálószobába, fölkapcsolta a villanyt, és hallottam, hogy erősen ittas hangkortozással, válogatott szidalmakkal ostoroz, hogy képzelem, hogy lejáratom a barátai előtt, mert nem tudott telefonon elérni. Én azt a módszert alkalmaztam, amit hosszú évek alatt kialakítottam, hogy ilyenkor jobb nem megszólalni, és úgy maradtam, ahogy voltam, neki háttal az oldalamon fekve az ágyban, várva, hogy a válaszok hiányában majd lenyugszik. De nem hagyta abba, üvöltözés és sidalmazás közben sorban lerángatta az ágytámla tetején lévő könyveket, és a hátamhoz vágta őket. A könyvek egy része átesett rajtam, és mellettem a földön landolt. Jól emlékszem, mert másnap reggel én raktam rendet, aztán levette a nadrágját, és az övével együtt azt is hozzám vágta. Éreztem a csatot, hogy a hátam megüti. Egyre kisebbre próbáltam összekuporodni, és vártam a következő ütést, féltem, nehogy a gerincemet találja el, de nem mertem megmozdulni. Közben magamban egy szép dallamra gondoltam, hogy minél előbb vége legyen ennek a jelenetnek, mert rutinom volt ebben bőven. A hallgatásom bejött, egyszer vége lett, kiment a nappaliba, és lefakadt a kanapira, ahol elaludt. Borzasztó érzés volt, de már akkor nem érdekelt, akkor már régen elhatároztam, hogy elválok tőle. Ezután jelentettem be neki a válási szándékomat, először a tőle megszokott módon könyörgött és fogadkozott, hogy az elmúlt 16 év során annyiszor tette, minden régi trükköt és módszert bevetett, amivel a kapcsolati erőszak hullámvasútjára visszaültetett, de én ezúttal elhatároztam, hogy végigcsinálom, megkeresem a kiutat. Én büszke vagyok arra, hogy az Orbán Viktor vezette kormány igazságügyi minisztere lehettem, és arra, hogy a Fidesz tagja vagyok. Minden konfliktus és támadás ellenére ez nagy megtiszteltetés. Magyar Péter szerint a sajtóban a lejáratás a zajlik, én másod látom, a volt kollégák, közeli barátok azt mondják el azt is, hogy ki ő valójában, stb. Ez azért oda van téve, ez látszik, hogy meg volt írva, nem az elmúlt 3 perc hevében írta, hanem egy szakemberrel, most, ezt is egy szakember írta, nem, most, vagy ezt egy szakember írta.
Tulajdonképpen igen.
Ez egy annyira profi szöveg.
Te is, meg én is nősök házasságban élünk, hát vannak üvöltödések, tehát nem akarom én ezt védeni, de hát igazából részegen hazajön, üvöltözik.
Nem helyes, mondjuk én emlékeim szerint nem vagdostam. A könyveket egész biztos, hogy senki soha nem vagdostam. De szerintem a történt, ezt nem kell mentegetnünk szerintem, de azért van ennek egy ilyen, tehát hogy láthatóan, és most nagyot, szóval az a dologban furcsa, hogy milyen nehezen kiszámíthatóak ezek az érzelmi reakciók, tehát miközben a legmesszebbenőbben elítélek minden erőszakot, egészen inkluzíve a házasságon belüli erőszakot is, és nem gondolom fölmentésnek erre az, hogy valaki részeg, vagy mit tudom én, micsoda, ha egyáltalán így volt, de azt látom, hogy most mindent belead a Fidesz abban, hogy lejárás a pasit.
Tehát egy ilyen hosszú házasságból nagyon sok mindent elő lehet venni, és a végén ez a gyönyörű vallomás, hogy én büszke vagyok, hogy annak a kormánynak a tagja lettem. Ő, aki pontosan látta, hogy a kormány miket csinált.
Tehát, hát vannak még ilyenek, ugye azt már sokszor előhozták, hogy miközben, ahogy ő mondja, ezek szerint, hogy az ő álláspontja szerint a családon belüli erőszak áldozata volt, hát kifejezetten gúnyosan beszélt azokról, akik megpróbálták elérni, hogy Magyarország csatlakozon ahhoz az isztambuli egyezményhez, amely a nők elleni erőszakot megfékezni lett volna, vagy korlátozni lett volna a hivatott, miközben, ha igaz, amit ő ír, és ezt nincs okunk kétségbe vonni ezt se, akkor ő áldozata volt ennek, tehát és nem az, hogy nem írta alá ez a kormány, hanem hát arra emlékszem, hogy kifejezetten gúnyosan beszélt azokról, akik azt mondták, hogy az fontos.
És ő képviselte a kormányt ebben az ügyben.
Ezt a kormány, úgyhogy összetettebb a dolog, de hát akkor úgy látszik, hogy most úgy próbálják Magyar Pétert ellehetetleníteni, hogy ráindítják a feleségét, ahogy ezt már sejthettük is egyébként. Mert erre nehéz mit mondani, ugye, hogy aki nem voltunk ott, hát most Magyar Péter mutatja azt, hogy ebből egy szó se igaz, vagy itt azt mondja, hogy minden igaz, hát nem tudunk mit mondani.
Valószínűleg ez tényleg, ha így történhetett, tehát nem igen lehet erre mit mondani. Azt, hogy egy hosszú házasságban, általában egy átlag magyar családban valószínű, hogy nem tudunk, vagy alig tudunk olyat mondani, ahol hasonló üvöltés egymáshoz tárgyak csapkodása nem történik meg, de ez
szerintem
még nem menti.
Tudunk, és az sem mentség, hogyha tudod, hogyha átmész a piroson, akkor azért mégsem jó azt mondani, hogy de már más is ment. Tehát itt, szóval én mondom, én erre nem keresnék, ha így volt mentséget, én inkább mint a, tehát hogy ez nyilvánvalóan jól érezhetően egy előre megírt propaganda de szempontból felépített szöveg, Varga Juditól, tehát ebbe bele van adva.
A kérdés
szöveg,
az, hogy akkor emiatt ne higgyünk abban, hát amit a kormányról mond Magyar Péter, vagy hiteltelennek tartjuk ezt a fajta fellépését, ezt el kell mindenkinek magába dönteni. Én nem hiszem, hogy ez hitelteleníti azt, hogy ő az igazsággal akar előlépni politikai kérdésekben.
És a mi hallgatóink olyanok, hogy segítenek az információban. Most azt kapom információnak, hogy nem szavazta meg a parlament a ratifikációt, mármint hogy az isztambuli egyezményet. Varga azt mondta, hogy Magyarországon minden mechanizmus megvan az erőszak kezelésére. Egyébként az a kérdés is felvetődik, hogyha tényleg így volt, akkor hogy közösen kaptak jogot a gyerekeik felügyeletére. Szóval alakul ez a történet. Köszönöm szépen Kerékgyártó István írónak, hogy ebben a helyzetben segített nekünk értelmezni a dolgot, mert hogy viszonylag kevés információnk volt még itt a műsor közben, de hát próbáltuk elmondani pro és kontra, hogy mit gondolunk erről. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, tudják, gyűjtési hét, a Klubrádió túlélése a tét. Telefonszámunk 061-240-79-53 és 061-240-69-53, ahol információt és csekket kérhetnek, illetve a klubrádió.hu oldalon mindent megtudhatnak. Kerékgyártó Istvánnak, tehát köszönöm szépen. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Lőrinc Csaba, Balogh Kármen, Lantai Miklós, és itt a stúdióban a szerkesztő Herskovics Eszter, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra.